Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr, ami alkotónk előtt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Folytassuk imádsággal Isten tiszteletünket. Urunk, hatalmas kezeddel Te elvégzed kezed munkáid, és jó kedved, kegyelmed megáll mindörökké. Hódolunk ezért Te előtted. Imádunk azért, Atyánk, mert Te vagy a világ ura, és minden, ami történik, a Te kegyelmednek, a Te gondviselésednek, a Te hatalmadnak az igazolója. Valljuk ezt akkor is, Urunk, amikor bajaink vannak, nehézségeink, talán éppen mások miatt is. Arra kérünk Téged, hagyd tudjunk mi mindig ilyen hatalmasnak látni. Ezért a Te ígédet úgy jelens ki számunkra, hogy az Te reád mutat, láthatunk ma este is az Isten tisztelet során az Úr Jézus Krisztusban kegyelmesnek, irgalmasnak, szabadítónak, és arra kérünk Téged, hogy tudjunk ezért másokra is ezzel a szeretettel, irgalmas kegyelemmel, könyörülő irgalommal tekinteni. Kérünk Téged, Urunk, segíts nekünk igédre figyelni, vedd el a fizikai fáradtságot, frissítsd a mi szellemi képességeinket, és mindenképpen add azt a lelki üzenetet, tedd személyessé igédet, amire most van éppen szükségünk. Amen. Isten ígéjét, amely alapján, a bibliai összefüggés alapján az Úr mai üzenete szól hozzánk, Mózes második könyve 4. részéből olvasom, a 19. verstől kezdődően a 23. versig. Isten írott igéje így szól. Az Úr pedig mondta Mózesnek Midián földjén. Eredj, térj vissza Egyiptomba, mert meghaltak mindazok a férfiak, akik téged halálra kerestek. És felvevé Mózes az ő feleségét és fiait, és felültette őket a Szamára, és visszatért Egyiptom földjére. Az Isten veszélyét pedig kezébe vevé Mózes. És mondta az Úr Mózesnek, mikor elindulsz, hogy visszatérj Egyiptomba, meglásd, hogy mindazokat a csodákat véghez vidd a fáraó előtt, amelyeket kezedbe adtam. Én pedig megkeményítem az ő szívét, és nem bocsátja el a népet. Ezt mond azért a fáraónak, így szólt az Úr, elsőszülött fiam az Izrael. Ha azt mondom neked, bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nekem, és te vonakodol elbocsátani, íme én megölöm a te elsőszülött fiadat. Mózes második könyve 4. részétől egészen a 14. részig terjedő ige szakasz Izrael népének az Egyiptomból való szabadulása történetét jeleníti meg, a híres 10 csapás eseményeit. Ennek az ige szakasznak az egyik központi motívuma a fáraó személyére vonatkoztatva a fáraó kemény szívűsége. Többször előjön ez a kifejezés, megkeményítette magát, konok maradt, kemény maradt a fáraó szíve. A másik kifejezéssel pedig Isten cselekvésére vonatkoztatva, Isten megkeményítette a fáraó szívét. Az egyik oldalon az ember cselekszik valamit, a másik oldalon az Isten. Ezek a részek jól érzékeltetik a Bibliának azt a kettősségét, amikor mindig bemutatja az isteni oldal igazságát, de nem feledkezik meg az emberi oldal igazságáról sem, és a kettő néha ellentmondásosnak tűnik, egy másik példával élve, Isten egy, és mégis Atya Fiú Szentléleknek mutatja be magát az írásban, és ez ellentmondás, paradoxon, és mégis igaz mindkettő együtt. És így teljes a bibliai kijelentés igazsága. Ezért is mondja a példabeszédek könyvében az írás, hogy a hívő embernek teljes elméjéből az Úrba vetett bizalommal kell gondolkodnia, és ne a maga gondolatai szerint. Mert ami az emberi logikában nem fér össze, az a bibliai kijelentésben együtt igaz. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, és a magad értelmére ne támaszkodjál. Azért fontos ezt tisztázni rögtön a szolgálat elején és a magyarázat elején, hogy megérthessük valóban, mit is értett Isten az alatt, amikor ezt mondta itt Mózesnek, én megkeményítem a fáraó szívét, mi is történt a földi szinten, mi jellemzi a fáraó kemény szívűségét, és hogyan mutatja be minden fölött az isteni szinten, a láthatatlan világ szinterén az isteni cselekvést, hogy ő keményíti meg a fáraó szívét. És majd azt is meg szeretnénk nézni a végén, mindezeket megértve, hogy akkor mi hogyan viszonyuljunk ma azokhoz az emberekhez, akiket így ismerünk, akiknek az élete néha hasonlít sajnos a fáraóihoz, hogy ott van mellette a hívő ember, de bántja, szenved miatta a hívő, és egyre keményebb szívű. Hogyan viszonyuljon a hívő ember a mai kemény szívű fáraókhoz? Hogy érthessük az egész történés menetét, és érthessük, megérthessük a fáraó kemény szívűségét és annak hátterét, először azt kéne tisztázni, hogy mi jellemezte ezt a fáraót, még a csapások véghez vitele előtt. Milyen ember a fáraó? Isten maga jellemzi őt, amikor leleplezi gonoszságát. Mózesnek ezt mondja, látván láttam az én népem nyomorúságát, amely Egyiptomban van rajtuk, és meghallottam kiáltásukat. Amikor valaki már kiált a baja miatt, akkor nagyon nagy a baj, amikor már csak kiáltani tud a szenvedésben. Gonosz fáraó, aki nyomorgatja Izraelt. Azt nem tudjuk, hogy ő is megölette még a fiú gyermekeket, mint az a fáraó, aki Mózes születésekor is uralkodott, és aki miatt menekülnie kellett az ószövetségi hívőnek. Az viszont tény, hogy Isten, amikor Mózesnek itt a parancsot adja, amikor közvetlenül indulás előtt van ő, Mózes, azt mondja, hogy majd mond a fáraónak, hogy ha nem bocsátod el az én elsőszülött fiamat, Izraelt, én megölöm elsőszülötteidet. Talán ez a fáraó is gyilkolta a gyerekeket. De ha nem is, így is gonosz álnok volt már akkor is, még mielőtt Mózes megjelent előtte Áronnal együtt. A fáraó, amikor Mózes és Áron megjelenik, az ötödik részben olvassuk ezt, azt mondja nekik, kicsoda az Úr, kicsoda Jahve, nem engedlek el benneteket, nem ismerem Jahvét. Pedig ott élt Izrael népe, és a fáraó hallhatott Jahvéről talán, csak nem ismerte el. Azután bekeményít. Túl sok idejük van Izrael népének gondolkozni azon, hogy menjünk el szolgálni az Úrnak, megkeményíti a rabszolgamunka terhét, és amikor emiatt az Izrael népe közül való sarcoltatók, felvigyázókat megverik, és Mózes is éppen találkozik ezekkel a felvigyázókkal, azok nekik mennek a két hívőnek, miért jöttetek ide, mióta itt vagytok és bementettek a fáraóhoz, csak rosszabb a sorunk. Mózes, mikor ezt hallja, teljesen kétségbe esik, azonnal leborul Isten előtt, és így szól, Uram, miért engedsz rosszul bánni ezzel a néppel? Miért küldtél engem ide? Mert attól fogva, hogy bementem a fáraóhoz, hogy a te nevedben szóljak, rosszabbul bánik ezzel a néppel. Megszabadítani pedig nem szabadítottad meg a népet. A fáraó gonoszsága miatt még a hitben erős Mózes is kétségbe esik, látva, tapasztalva gonoszsága mélységét. És még mindig a csapások előtt vagyunk. Pedig Mózesnek emlékeznie kellett volna arra, amit mondott Isten nem is sokkal korábban. Csak hogy Mózes itt szembesült a tényekkel, a földi szintér tényeivel, láthatóival, hallható dolgaival. És ezért ő is kisítő lett egy pillanatra, és keserűen panaszkodott. Az isteni oldalt nézve viszont, a láthatatlan világ szinterét, Mózes tudhatta volna kijelentés miatt, hogy Istennek terve, célja van azzal, hogy ilyen a fáraó. Csak Mózes itt még nem tudott a láthatatlanokra nézni rendületlen hittel. Isten szemszögéből, az isteni kijelentés fényében alapján kiderül, hogy a mindenható Úr, Jahve, kifejezhetetlenebbül, hatalmasabban fölötte áll Egyiptom urának. A fáraó azt mondta, kicsoda Jahve, ki ez az Isten? Tudjuk, hogy az egyiptomi nép hite szerint a fáraó Isten volt. Ré és Hórusz istenség inkarnációjának tartották a fáraó szívét. Ez a kifejezés, hogy a fáraó szíve azért volt fontos Egyiptom számára, és az Úr kijelentésében is fontos szerepet tölt be, mert azt jelenti, hogy ahol a fáraó szíve akar valamit, amit a fáraó dönt, az úgy lesz. A mindenség ura ugyanis Ré és Hórusz istenek, és az ő általuk uralkodó isteni fáraó. Amikor az Úr pedig azt mondja, én megkeményítem a fáraó szívét, ezzel azt mondja ki, ki ural mindent, ki irányít mindent. Az Isten kezében van a fáraó szíve, az élő Úr kezében, Izrael istene kezében. És kiderül, hogyha kell, még a fáraó gonoszsága is, nem csak, hogy nem áthat az élő Isten akaratának, tervének, annak véghezvitelének, hanem még eszközévé is válhat. Az is olyan beszédes, hogy a harmadik rész 8. versében ilyen kifejezést használ Isten Mózesnek mondva, le is szállok, hogy megmentsem az én népemet. Hallottam, hogy mi a bajuk, meghallgattam kiáltásokat, leszállok, hogy megmentsem. Isten annyira fölötte áll Egyiptom urának, hogy neki le kell jönnie ahhoz, hogy kezelhesse a dolgot. Ennyivel hatalmasabb ő. A bűnös uralkodó hiába keményít be, nem tehet Isten és Isten népe ellen. Szabadítását és gondoskodását nem tudja meggátolni Izrael népe életében. Isten tervében és annak véghezvitelében minden előre megvan. De ezt csak a hitben járó Mózes és Áron és a hitben erős Izrael népe láthatja, tudhatja a kijelentés fényében. Az isteni oldal a láthatatlan világ színterét nem lehet máshonnan megismerni, csak ha az Úr kijelenti. Nem véletlen, hogy amikor Mózes itt éppen panaszkodott, akkor ezt így folytatja a Szentírás a 6. rész 1. verse szerint, az Úr pedig mondta Mózesnek. Az isteni kijelentés bátorítja Mózest is, ha kell. És ezért használja többször ezt a kifejezést a Szentíró, hogy a fáraó, amikor megkeményíti magát, konok marad, amint megmondotta az Úr. Ez az amint megmondotta az Úr kifejezés azt jelzi, hogy az láthatatlan világ színterében, az isteni oldalon uralkodik az Úr, és ő tudja, hogy mi hogyan történik. A földi szintéren a fáraó megkeményíti magát, de az Úr fölött áll mindennek. Hadd húzzam alá, nagyon fontos, hogy a 10 csapás történései során is mindkét szinteret figyeljük a fáraó kemény szívűségénél. Eddig arról volt szó, hogy a csapások előtt mi jellemzi a fáraót, és mi jellemzi Izrael istenét. Amikor a csapások leírására sor kerül, akkor először a fáraó kemény szívűsége kapcsán azokat a kifejezéseket találjuk, amelyekben a fáraó az aktív. Megkeményíti magát, konok marad, újra megkeményíti magát, még mindig megkeményíti magát. A lényeg tehát, hogy a fáraó tesz valamit. A 4. rész 21. versét hallva a felolvasás során megtudhattuk, hogy Isten azt mondta, én keményítem meg a fáraó szívét. Ezzel indult minden. De nem véletlenül tette hozzá Isten azt, hogy mondd azt a fáraónak, hogy ha nem bocsátod el elsőszülött fiamat Izraelt, akkor én megölöm elsőszülöttedet. A láthatatlan világ színterében Isten együtt látja az egész 10 csapás történeti rendjét. Ami Mózes számára, meg a fáraó számára események egymás követése, az Isten őt egyben látszik, hiszen az elsőszülöttek halála, az majd a legutolsó csapás lesz. Isten azt mondja, én megkeményítem a fáraó szívét, és meg fogom ölni elsőszülöttedet, ha nem engeded el az én elsőszülöttemet, Izraelt. A fáraó először csak azzal szembesül, hogy jönnek a csapások egymás után. És amikor megtörténik az első csapás, a vizek vérré változása, akkor azt olvassuk, a fáraó megkeményítette magát. Ebben eszköz volt az is, hogy a mágusai, írástudói, varázslói szintén tudtak ilyen csodát produkálni. Úgyhogy a fáraó megkeményítette a szívét. Ahogy megmondta az Úr, teszi hozzá kifejezést. Annyira nem hatódott meg a fáraó az első csapásnál, hogy ezt a kifejezést használja itt a Szentíró, hogy a fáraó nem vette szívére ezt a dolgot. Megtörtént a csapás, népe szenved, őt azonban ez nem hatotta meg. Amikor a második csapás jön, akkor a békák lepték el Egyiptomot. Ezt is tudták produkálni a varázslók. Hadd jegyezzem meg, jellemző, hogy amikor az ördög produkál valamit, akkor azzal csak súlyosbítja az ítéletet. Hiszen a varázslók is békákat varázsoltak, pedig addig is volt már elég. De a varázslók produkáltak valamit. Itt a fáraó már odafordítja a szívét a dologhoz, és azt mondja Mózesnek, könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy múljon el ez a csapás. Nem tudom, hogy a testvérek ismernek-e olyan valakit a környezetükben, sajnos néha még a családban is lehet ilyen, vagy a munkatársak között, hogy nagyon kemény szívű, és ezt érzékelteti is a hívő emberrel. Nagyon durván talán. És egyszer azt mondja, imádkozz már, értem, mert most bajom van. Ilyenkor rebdesünk örömünkben. Persze, hogy imádkozom. Sőt, majd a közösségnek is mondom, hogy imádkozunk, érted. Jelezni szeretnénk számára, hogy mi az Isten szeretetét igyekezünk képviselni. A fáraó őszintén kéri, könyörögjetek értem az Úrhoz. Pedig előtte azt mondta az ötödik részben, kicsoda ez az Úr? Nem ismerem. Most már ismeri? De kiderül, hogy amikor elmúlik a baj, akkor visszakozik a fáraó, és megkeményíti a szívét. Konok marad. Olyan ember tehát, olyan gonosz, bűnös ember, akinek csak addig van szüksége Istenre, meg a hívő ember imádságára, amíg baj van. Ha megoldódik a nehézség, akkor már nincs szükség Istenre. Akkor megmarad a konokságában. A harmadik csapást már nem tudják produkálni a mágusok sem. De a fáraó szíve még mindig kemény marad. Majd próbál alkudozni. Először azt mondja, hogy maradjatok itt Egyiptom földjén, Gósen földjén, itt áldozzatok az Úrnak. Persze ezt Mózes nem fogadja el. Aztán később ilyenben azt mondja, hogy menjetek csak ti a férfiak áldozni. Majd azt mondja, hogy csak ti menjetek, az egész népet elengedem az utolsó csapások egyikénél. Bár mindenki menjen, csak a jószágokat ne vigyétek magatokkal. Alkudozik. Még mindig ő próbál irányítani, mert konok a szíve. Testvérek, a hetedik csapás után még a bűnét is beismeri. Azt mondja a 9. rész 27. verse szerint, a fáraó pedig elküldte és hivatta Mózest és Áront, és ezt mondta nekik, vétkeztem ezúttal, az Úr az igaz, én pedig és az én népen gonoszok vagyunk. Imádkozzatok az Úrhoz, hogy legyen elég a mennydörgés és a jégeső, és akkor elbocsátalak titeket, és nem maradtok tovább. Bevallja még a vétkét is, és azt mondja, mi gonoszok vagyunk, bűnösek, az Úr pedig igazságos. Könyörögjetek értem. De itt is ott van, és akkor majd elengedlek. Másrészt azt mondta, vétkeztem ezúttal. A baj miatt érzi magát vétkesnek. De ez nem őszinte bűnbánat. Ez csak a nehézségben egyfajta bűnvallásszerűség. De talán érezzük, hogy itt a fáraó abszolút nem változott meg. Egyébként a kijelentést le is leplezi őt. Mózes maga azt mondja, igen, én elmegyek imád, mindjárt kimegyek innen és imádkozom, de tudom, hogy te és a te szolgáid még nem féltek az Úristentől. 30. verse, 27. után. Mózes azt mondja, én imádkozom, és el fog múlni a baj, de én tudom, hogy te még nem félsz az Istentől. Lehet, hogy megijedtél a csapástól, De az Urat még nem féled? Ilyen a fáraó a csapások során, amikor azt olvassuk, megkeményítette magát, konok maradt. Az emberi szinten, a földi szinten tehát Mózes, a hívő Mózes és Izrael népe ezzel szembesül. Hiába vannak a csapások, a hiábát most időzélbe hagy tegyem, szóval hiába vannak a csapások, a fáraó kemény konok még mindig, végig kemény maradt. Most tekintsünk egy pillanatra az isteni szintre, a láthatatlan világ szinterére. Amíg az első öt csapás leírása során a fáraó keményíti meg a szívét, a hatodik csapástól kezdődően azt olvassuk az események sorrendje leírásánál, a történések kijelentésénél, hogy az Úr megkeményítette a fáraó szívét. Tehát a kemény szívű konok fáraót a hatodik csapás után az Isten megkeményíti. Amikor a 9. rész utolsó versében, azután a bizonyos 27. 30. már hallott versek után, mikor Mózes mondta, én tudom, hogy te még nem félsz az Úristentől, ezt olvassuk, hogy és kemény maradt a fáraó szíve, itt megint a fáraó az aktív, de a 10. rész első verse tisztázza, hogy de emögött is az Úr van, menj be a fáraóhoz, mert én keményítettem meg az ő szívét. Tehát a hatodik csapástól kezdődően az Úr azt akarja hangsúlyozni a kijelentésben, hogy ő keményíti meg a fáraó szívét. Annak a fáraónak a szívét, aki megkeményítette magát az első csapás során is már. A Szentírásból pedig tudjuk, hogy Isten valóban ilyen Úr, aki egy idő után úgy ítéli a megáltalkodott bűnöst jogosan, hogy a megkeményedett szívűt megkeményíti. Ez már az ítélet kezdete. Jézus maga, amikor a magvető példázatában beszélt az útfélre hullott magról, amit a madarak fölkapkodnak, azt mondta el tanítványának a magyarázatban, hogy ezek azok, akik kemény szívűek. Akik számára az Isten ígéje, az ő szava semmit nem jelent. És idézi Ézsaiás könyvének a 6. részét az Úr, és arra utal, hogy azért beszélek példázatokban ezeknek a megáltalkodott szívű izraeli vezetőknek, akik kemény szívűek, hogy beteljesedjék rajtuk Ézsaiás jövendőlése, halván halljatok és ne értsetek, látván lássatok és ne ismerjetek, mert megkövéredett a nép szíve, füleikkel nehezen hallottak, szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Izrael vezetői tudatosan, szándékosan ellene álltak az Úr Jézusnak, és azt mondja Jézus, kemény szívűek, ezért kemény marad számukra az isteni ítélet. Római levél első részében pedig Pál apostol arról szól, hogy azok a pogány bűnösök, akik ismerik az Istent, mert a teremtésből látható az Isten láthatatlan dicsősége, és mégsem tisztelik őt, hanem megváltoztatják az igazságot, és a teremtményeket tisztelik a teremtő helyett, bálványokat imádnak, ezeket az embereket, ezeket a bűnösöket egy idő után az Isten átadja a bűn hatalmának. Azt mondja ott a Római Levél első részének folytatásában az apostol, Isten lelkétől vezetve, annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban. És elkezdi sorolni, használva még kétszer ezt az annak okáért adta is őket az Isten kifejezést, azokat az erkölcsi bűnöket, amelyek közé a homoszexualitás, a leszbikusság és a többi szörnyűség tartozik, ami ma is jellemző Magyarországon is sajnos. És azt mondja Pál, amikor valaki már ilyen mélyre süllyed a bűnben, néha az azt jelzi, hogy annak okáért adta az Isten. Elfordult az Istentől tudatosan, szándékosan, nem Isten szereti és tiszteli, hanem a bálványt, ezért erkölcsileg lezüllik. A bűn hatalma, uralma az életében mutatkozik meg. mert kemény a szíve. A Római Levél 9. részében pedig még idézi is a fáraót, ezt a fáraót, és a róla szóló isteni kijelentést, amely a 9. részben található itt a Mózes 2. könyvében. Könnyű megjegyezni, mind a kettő a 9. rész. És azt mondja Pál is, meg az Úr maga Mózesnek a fáraóhoz intézve a kijelentést, én most megsokasítom a jeleimet, csapásaimat te rajtad. Én elpusztíthatnál téged azonnal. De nem ezt teszem. Megtartalak téged, hogy az én dicsőségemet lássa meg az egész föld. És tudják meg az egyiptomiak, hogy kicsoda vagyok én. Megérdemelni a fáraó, hogy már az első csapásban elpusztuljon ő maga is, meg az első szülöttek is. De Pál a Római Levél 9. részében azt mondja, hogy Isten nagy béketűréssel elszenvedi a gonoszok vétkét. Azaz, az Isten türelme, béketűrése szenved, elszenvedi, és az ítéletre fenntartja, de már elkezdődik a megítéltetés ennél a megáltalkodott gonosz embernél, mint a fáraó is volt, mert az Isten megkeményíti, ami már az ítélet kezdete. Amikor tehát Isten azt mondta a fáraónak, az egyes csapások után, a 6. csapást követően, hogy én megkeményítettem, vagy az Úr megkeményítette a fáraó szívét, akkor ezzel azt jelzi, hogy a kemény szívű fáraót Isten így ítélte. A 14. részben, amikor már lezárult a 10 csapás menete, arról olvasunk, hogy a végső leszámolás úgy következett be, hogy Isten elrendelte, eltervezte. A fáraó azt gondolhatja majd, hogy Izrael népe eltévedt a pusztában, és utána jött a Vörös-tengeri átkelés, és a fáraó elpusztulása. És Isten megmondta Mózesnek, menjetek erre. Majd a fáraó azt gondolja, hogy de én megkeményítem az ő szívét, utánatok jön, és el fog pusztulni. Mert ilyen az, amikor az Isten ítél egy megáltalkodott gonosztevőt. Mi a célja Istennek mindezzel? Mi a célja Istennek azzal, amikor ő megkeményít a büntetésképpen? Hogy a megáltalkodott konok, bűnös tudja meg, hogy kicsoda az Isten, kicsoda Jahve, kicsoda az Úr. Ezt mondta el Mózesnek Isten. Én megkeményítem a fáraó szívét, hogy tudja meg ő, a szolgáim, meg Egyiptom népe, hogy ki vagyok én. Hogy mennyire szent és igazságos. És hadd húzzam alá, a fáraó az egyik csapásnál el is ismerte ezt. Én vétkeztem, az Úr igazságos. Jogos a csapás, mert én konok voltam. De ez még nem volt nála megtérés. Hogy tudja meg a bűnös ember, milyen hatalommal rendelkezik ez az Isten, és kicsoda az az Úr, akinek rettenetes dolog az ítéletébe esni. Aki gyalázza őt, bántja az övéit, Isten mai népét is, az egyszer el fog veszni örökre. Isten nem hagyja a nevét gyalázni. És a fáraó tényleg elveszett. De olyan megdöbbentő volt számomra, így látva az egész történéseket, most én is a napi csendességem során kezdtem így gondolkodni erről az igéről, hogy a 10. részben, amikor Isten aláhúzza, hogy azért maradt a fáraó szíve kemény, mert ő keményítette meg, tehát ítélte, nem csak azt mondja, hogy azért teszem ezt, hogy a fáraó tudja meg, amit, hanem ezt is hozzáteszi, és azért, hogy te elbeszéld azt fiaidnak és fiaid fiának, azaz unokáidnak. Mindazt, amit Egyiptomba tettem, az én jeleimet, amelyeket rajtuk tettem, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Isten megítéli a gonoszt, megkeményíti a szívét és elpusztítja, örök kározatban elítéli, hogy tudja meg az ő népe, hogy én vagyok az Úr. Hogy ki az ő Istene. Azaz Istennek tetszett a 10 csapás mindegyik csapása során megmutatni Izrael népének is, hogy ő mire képes. Mert hát végső soron mégiscsak igaz az, hogy Isten célja első renden a 10 csapással Izrael népe szabadítása volt. Én magam is voltam olyan helyzetben, amikor elkezdtem sajnálni a fáraót, és még Istent is vádolni, hogy most még kéri a fáraón számon azt, hogy kemény a szívád, nem ő keményítette meg? De mind addig volt ez, amíg nem értettem az Isten megkeményítésének bibliai igazságát, amíg az isteni oldalt nem láttam világosan. De jellemző, hogy már akkor is elkezdtem a fáraót sajnálni, és elfeledkeztem Izrael népe nyomorúságáról. Mert mégiscsak az van, hogy az a gonosz ember bántja Isten népét. És talán ismerve az Úr Jézus szavait, hogy szeressétek ellenségeiteket is, ha kell, jogos az, amikor úgy érezzük, látva a gonosz emberek baját, hogy szegények, mi lesz velük, és szánakozni kell rajtuk, de az is igaz, hogy van, amikor az Isten így szabadítja meg az övét ma is. Valakinek csapások jönnek az életében, legyen az bárki, Isten ítéleteképpen, az ő kemény szívűsége miatt, de így szabadul meg Isten népe. És azt mondja az Úr, azért teszem ezt, hogy tudjátok meg, ki is vagyok én. Hogy ismerje meg Izrael, hogy mire képes az isteni hatalom. Milyen hatalmas az ő kegyelme. Mert megérdemelte Izrael a szabadulást? Jobb volt Izrael, mint az egyiptomi nép? Nem. Ők is bűnösek voltak. Az Isten kegyelmének a jele volt, hogy nekik megbocsátott, hogy őket népévé fogadta, és őket kiszabadította. A Vöröstengeri történések után emlékszünk, hogy ez a nép hányszor vétkezett az Úr ellen. Fellázadtak Isten ellen, és az Isten mégis kegyelmesen megbocsátott nekik. Könyörült rajtuk. És emlékezhettek arra, hogy mit tett Isten a fáraóval, és emlékeztethették utódaikat is. Ilyen a mi Istenünk, ilyen kegyelmes irántunk. Hatalmas kézzel hozott ki bennünket az Úr. Isten tehát a kemény szívűt egy idő után megkeményíti, és népét így szabadítja meg. Az isteni oldal a láthatatlan igazság színterében ezt teszi Isten. Az emberi oldalon, a látható világ színterén a hívő nép szenved, kiállt, tapasztalja a gonosz emberek baját, nyomorúságát, csapásait egy idő után, és tudhatja, hogy ki az Úr. És az a gonosz ember is megismerheti, ki a hívő ember Istene. Ezek után hogyan gondolkodjunk az ilyen kemény szívű emberekről, és hogyan viszonyuljunk hozzájuk. Azt gondolom, most már egyszerűen lehet magunkra értelmezni mindezt. A fáraó életsorsa Bibliában azért iratott le, hogy tanulságul szolgáljon. És a fáraó esetében mi tudhatjuk világosan, hogy az isteni oldalon mi történt, hiszen Isten kijelentette. Tehát tudhatjuk, hogy ezt a fáraót az Isten megkeményítette, és ebbe belepusztult a végén. Azokat az embereket viszont, akik miatt talán mi is szenvedünk, azoknak az embereknek az életsorsát a földi szintéren ismerhetjük, de hogy a láthatatlan világ szinterén az Isten oldaláról mi fog velük történni itt a földön, azt mi nem tudhatjuk. Mert Isten azt mondja, könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Akit az Isten akar, azon megkönyörül, akit pedig nem, azt megkeményíti. De ez az isteni oldal. Ez azért fontos, testvérek, mert az isteni oldal az nem a mi dolgunk. És itt válik ez a nagyon kemény igerész, kegyelmet hirdető, szabadító örömüzenetté. Isten népe számára. Ugyanis, hogyan viszonyul mi ahhoz az emberhez, aki ilyen gonosz? Aki talán olyan, mint a fáraó. És már lehet, hogy haldoklik, és még mindig gonosz. Nem tér meg. Most mit tegyünk? Azt gondolom, hogy ugyanúgy kell viszonyulni hozzájuk, ahogy Mózes tette. Mózes Izrael Istenét képviselte a fáraó előtt, Isten kijelentett akaratát és szavát közölte vele, Imádkozott és könyörgött érte. Nem Mózes volt a csapás. Isteni az ítélet, jogosan. Mózes mindezekkel képviselte a fáraó számára, míg az ítéletben is az isteni kegyelem lehetőségét. Mert a tízcsapás története kegyelemről szól. Csak gondoljuk át, hogy a fáraó mennyi mindenben tapasztalta az Isten kegyelmét, mennyi mindenben láthatta, hallhatta a megtérés lehetőségét. Én csak néhányat említek. Hallhatta Isten szavát, ami előre figyelmeztette mindig. Ismerhette, tapasztalhatta Isten hatalmát a segítésben, amikor a bajt elveszi. A fáraó megtapasztalta, hogy az Isten meghallgatja az övéi imádságát, és ebből neki java lesz. Megszabadul a csapásból. A fáraó átélhette, hogy volt, amikor az Isten még időt is hagyott a csapás előtt. Egy napot. Például a jégeső csak egy nap múlva jött a kihirdetés után. A fáraó szolgái közül néhányan elkezdték már félni az urat, és ők kezdték is figyelmeztetni az uralkodót, hogy nem kéne most már tovább álnokul, konokul Izrael népét itt tartani. A fáraót Isten kegyelme vette körül, amikor Mózes ott volt előtte Áronnal együtt. De szíve kemény maradt. Ez nekünk most azért fontos, testvérek, mert a legkeményebb, legmegáltalkodottabb bűnös embernek is, aki talán éppen a mi ellenségünk is, mindvégig a kegyelmet képviselhetjük. Mindvégig. Hogy az Úr kint könyörül, és kit keményít meg, az az ő dolga és joga. Ez az isteni szintér. Az emberi oldalon a hívő ember Istentől kapott feladata, szolgálata, hogy azt a kegyelmet képviselje, még az ítéletben is, amelyet az Isten egyértelműen kijelentett minden bűnös embernek. Pál apostol, amikor beszélt a római levélben, az első részben is, még a 9. részben sok szörnyűségről, Isten ítéletéről, annak okáját adta őket az Isten igazságáról, azt is azért tette, hogy igazolja, mivel az Isten ennyire igazságosan ítél minden bűnös embert, nekik is szükség van a kegyelemre. Az első rész 18. versét megelőzően beszél a reformáció nagy igazságáról, hogy az Isten igazsága hitből hitbe lehet az emberi, kegyelemből hitáltal. Mit képviseljünk a legmegáltalkodottabb, kemény konok ember előtt is? Tulajdonképpen egyetlen szóval elmondható: Jézust. Hiszen, hogy az Isten szent és igaz, az abban látszik, hogy még az ő egyszülött fiát is a kereszten meg kellett, hogy ítélje. Ez volt az ő isteni igazsága. De a kegyelem abban ragyogott föl az ítéletben, hogy így lehet a bűnös embernek szabadulás, megtérés, igazi bűnbocsánat. A legmegáltalkodottabb bűnösnek is. Gondoljunk a Latorra, aki ott függött a kereszten, vagy gondoljunk az egyház egyik ős ellenségére, fő ellenségére, Saulra. Kés csoda, hogy Saulra nem a villám csapott le a damaszkuszi úton, mert megérdemelte volna, hanem az isteni kegyelem Sault megtérésre vezette. Megismerte Jézusban az ítélni, jogos ítéletre és jogos haragra méltó urat, aki őt megítélhetné, és mégis kegyelemmel körülveszi. Ha még Saul is megtérhetett, testvérek, akkor nincs olyan elveszett, megáltalkodott gonosz ember, aki bármikor ne térhetne meg az emberi szintéren. Mert mi ezt láthatjuk, amikor valaki megtér. Vagy konokul ellenáll. Az isteni oldal az Úrra tartozik, a miénk, hogy hirdessük az ő kegyelmét, és ha kell, az ítéletét is. Dávid az ő legádázabb ellenségét hűségesen szerette. Ő komolyan vette azt, amit Jézus mondott: szeressétek ellenségeiteket. Saul királyt Dávid nem volt hajlandó megölni. Azt mondta, az Úr tegyen ítéletet. Rábízta a döntést. Dávid az emberi szintén sok mindent tehetett volna, hiszen ő volt az Úr választottja már. De Dávid is látta mindazt, ami az isteni szintéren az igazság, és rábízta az Úrra a döntést. És tudjuk, hogy Saul hogy halt meg, mert nem tért meg. Legalábbis úgy tűnik az leírásból. Dávid számára pedig mindez a szabadulás jelentette. Izrael népe a fáraótól, Dávid Saultól szabadult meg. De még Saul halála után is Dávid keservesen sír, szánakozik. Nem csak Jonatán miatt, hanem Saul király miatt is pedig életére tölt. Talán testvérek, néha nekünk azt is el kell mondani egy megáltalkodott gonosztevő embernek, hogy nézd, az Isten kegyelme Jézusban rád is érvényes lehet, ha megtérsz. Fogadd el, de azt is el kell mondani, ha nem teszed, el fogsz veszni. Mert az Úr ítél egy idő után. És befejezésül csak annyit szeretnék mondani a saját életünkre vonatkoztatva, mert most nem ez volt a központi gondolat, hogy mi van akkor, hogyha a hívő ember is azt vesz észre magán, hogy mintha egyre keményebb lenne az én szívem. Mi van akkor, amikor úgy tapasztaljuk, hogy mintha nem engedelmeskednék maradéktalan az Úrnak. Testvérek, a fáraó nem volt még hívő ember, ahogy Júdás sem volt az. Az Úr az övéit, akiket már kegyelmébe fogadott, mint Sault a damaszkuszi úton, kegyelmesen felszabadítja az ilyenfajta megkeményedéstől, kemény szívűségből. Az emberi szintéren is ezt tapasztaljuk, mert az ő kegyelme megtartó kegyelem. És ezért mondja több helyen is, hogy ne keményítsd meg a szívedet. Csak éppen azt teszi a hívő embert például különbözővé, annál a gonosznál, megáltalkodottnál, konoknál, kemény szívűnél, hogy ő hallgat az Úr szavára, változtat az életén, újat kezd. Reformációja lesz. A megáltalkodott gonosztevő viszont, ha meg nem tér, el fog veszni örökre. Azért halt meg az Úr Jézus a kereszten, hogy megmutassa, milyen az, amikor az Isten ítél. És ezt azért tette, hogy azt is megmutassa, hogy ki az, akit az Isten ítélt, hogy a megtérő bűnösnek kegyelmet hirdessen. Mert kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senkinek érkedjen. Testvérek, kegyelem az, hogyha a mi életünk Mózeséhoz hasonlíthat, és nem kell, hogy a fáraóhoz hasonlítson, sosem. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Urunk Istenünk, hogy te szent és igaz és kegyelmes Isten vagy. Köszönjük, hogy számunkra az Úr Jézus Krisztusban is igazoltad hatalmasan, milyen az, amikor te ítélsz. És köszönjük neked, hogy a fáraó élet példája pontosan ezért lehet számunkra tanúság, hogy láthassunk téged ítélőnek, és irántunk mégis kegyelmesnek. És köszönjük, Urunk, hogy hallhattuk a magyarázat során, hogy a leggonoszabb embernek is ezt a kegyelmet képviselhetjük, még akkor is, ha kell a te ítéletedről szólni. Köszönjük, Urunk, hogy igaz mindaz, ami a te oldaladon az igazság, és igazság mindaz, ami a mi emberi oldalunkon a valóság. Kérünk téged, hogy amikor a te igédet olvassuk, a te kijelentésedet értelmezzük, figyeljünk erre a tényre. Segíts, kérünk, hogy alázzuk meg magunkat te előtted, most itt reformációra készülve, hogy tiéd a kegyelem, és mi sem érdemeltük, érdemeljük meg, most sem. És köszönjük, Urunk, hogy mégis adtad ezt. És köszönjük, hogy hittel elfogadhattuk kegyelmedért. Kérünk téged, segíts nekünk elhordozó szeretettel, szánakozó szeretettel hordozni el azokat, akik a fáraóhoz hasonlóan az emberi szint, az emberi oldal tekintetében még mindig kemények, konokok ellenállnak neked. Segíts nekünk hordozni, ha szenvedni kell miattuk. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk értük imádkozni hűséggel, és mindig tudjuk megélni, és elmondani nekik, a te kegyelmedet, a te szavadat. Kérünk téged, Urunk, könyörülj meg rajtuk, hiszen ha nem térnek meg, elvesznek örökre. Imádkozunk azért, Urunk, könyörülj meg mindazokon, akik hatalommal is rendelkeznek e földön, és gonoszok. Szabadítsd meg őket az ő gonoszságból, ne tudjanak visszaélni hatalommal. És imádkozunk azért, Urunk, hogy adj olyan vezetőket, minél többeket ezen a világon, akik félnek téged. Őrizd meg, Urunk, bennünket attól, hogy mi ítélkezzünk bárki fölött is. Segíts, Urunk, Dávidhoz hasonlóan az ítéletet rád hagyni, akkor is, ha nagyon fáj valami. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg a mi könyörgésünket, és a mi csendben elmondott imádságunkat is, az Úr Jézus nevéért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Kérjük az Úr áldását. Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lett nekem. Ez az én Istenem, őt dicsérem, Atyámnak Istene, őt magasztalom. Amen.